A szexuális irányultság nem nevelés, hanem biológiai meghatározottság kérdése. És ilyen értelemben a melegség népszerűsítése önmagában egy paradoxon. Az, hogy ezt ma Magyarországon ki kell mondani, le kell írni és tüntetésekre kell járni azért, hogy ezt a döntéshozók is megértsék, már felháborítani sem tud. Mérges vagyok és szomorú. Amikor ezt a szöveget írom, a parlament épp egy olyan törvénymódosításról dönt, aminek értelmében nem lehet iskolai felvilágosítást tartani a homoszexualitásról vagy a nemváltásról. Vajon ők komolyan azt gondolják, hogy ettől kevesebb LMBTQ ember lesz Magyarországon? Mert én attól félek, hogy csak több szorongó, önmagát felvállalni nem tudó, identitását szégyellő fiatal lesz. De innen is üzenem nektek, hogy nagyon sokan itt vagyunk, és úgy szeretünk titeket, ahogy vagytok. Ez a Mit Gondol Podcast. Én Lukács Luca vagyok, és minden epizódban hozok egy témát, egy fontos szót, és kiválasztom azt az embert, aki szerintem a legjobban tud róla mesélni. Biztos vagyok benne, hogy ha figyelmesen hallgatunk, akkor rengeteget tanulhatunk. Nem csak róluk, hanem magunkról is. Ebben az epizódban Székely Kriszta a vendégem, akit a coming outról fogok kérdezni. Néha azt vizionálom, hogy egyszer majd egy olyan társadalomban fogok élni, ahol senki nem kapja fel a fejét arra, hogyha valaki meleg. Egyszerűen mindegy lesz. Én a férfiakhoz vonzódom, te a nőkhöz, néha mindkettőhöz. Mert a lényeg végső soron az ember, és az, hogy biztonságban, nemtől függetlenül és stigmák nélkül egy kölcsönös bizalmon alapuló szexuális életet élhessünk szeretetben. Ezért is vagyok hálás azoknak a közszereplőknek, akik nyíltan vállalják a melegségüket. Mert minden egyes hangos coming out egyel közelebb visz minket egy elfogadóbb világhoz. Székely Kriszta balerinának készült, de a kamaszkori identitáskeresés rádöbbentette, hogy nem ez az ő útja. Ledobta a spiccipőt és lázadni kezdett. A határok feszegetése egészen Laosig vitte, ahol nyitott egy koktélbárt és 4 évig haza se jött. Utána az RTL különböző reality műsorain dolgozott, míg végül felvették a színművészeti színház rendező osztályába. Az egyetem után még pályakezdőként került a Katona József Színházba, ahol azóta is rendezőként tevékenykedik. 2017-ben a Pride nyitóbeszédében coming out-olt a nagy nyilvánosság előtt. De ezzel azért családjának és barátainak nem igazán okozott meglepetést, hiszen sosem titkolta vagy rejtegette melegségét. Ennek ellenére úgy érzi, hogy fontos pillanat volt, amikor emberek előtt, színpadon állva, mikrofonon keresztül mondta ki, hogy meleg vagyok.
Az én esetemben például a coming out nem hozná meg szerintem a várt drámai hatást, de azért próbáljuk ki. A próbáimon is amúgy jószerivel ezt szoktam javasolni, és ott amúgy működik. Szóval próbáljuk ki, hogy kinek fog leesni az álla, ha azt mondom, hogy Székely Kriszta vagyok, és az életem összes szerelme nő volt, és mint ilyen jelenség azt kell mondjam magamnak és magamról, hogy dekódolható lehessek annak, akinek ez úgymond igénye, hogy meleg vagyok.
Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogyha így általánosságban gondolkodsz például egy nyilvános coming outról, amit te ugye átéltél, akkor arra hogy emlékszel vissza, hogy annak milyen pozitív hatásai vannak?
Hát összetett dolog az, amit mondasz. A coming outnak igen, vannak bizonyos formái. Nyilván mondjuk az egyénre nézve, aki mondjuk nem közszereplő, és vagy a közszereplő, de mégis van egy ilyen nyilvános, hogy művészként, vagy egy színházban dolgozó emberként van egy ilyen valamiféle figyelem rajtam, tehát ez a fajta nyilvános coming out, ez egy másik műfaj, mint ami maga a coming out egy ember életében, vagy olyan ember életében, akinek coming out-olnia kell valamivel kapcsolatban. Nyilván bizonyos értelemben az egy fontosabb kérdés, mert több embert érint, vagy hogy úgy kapcsolódik szerintem ez a két dolog össze, hogy az ismert emberek, és mondjuk nálamnál jóval ismertebb emberek, vagy politikusok coming out-ja azért tartják fontosnak, és majd rátérek, hogy nekem milyen érzés volt ez az egész, vagy hogy miért volt egy nagyon-nagyon különleges élmény. De hogy ugye ezek azért fontosak, mert azt várja tőle az ember, hogy a társadalom valamilyen értelemben megmozdul, vagy jobban megmozdul, vagy azt mondja, hogy na hát, vagy hogy azt mondja, hogy igen.
Akkor hát egy érzékenyítési eszköz.
Egy érzékenyítési eszköz, és inkább egy azt gondolom, hogy ez a fajta coming out, amiről most beszélünk, amit én a Pride megnyitó beszéd első bekezdésében tettem, az valami ilyesmi. Az már nyilván egy irányítottabb dolog is volt, mert nyilván nagyobb hatása lett volna, ha a Dávid Ibolya coming out-tól valamelyik évértékelő beszédében, mint én a Pride-om. De hogy ez egy létező és fontos, most műfajnak fogom hívni, de nem tudom, minek kell. Fontos gesztus olyan emberek részére, akiknek a nyilvánosság felé van valami csatornájuk, és akinek van ilyenfajta ambíciója, vagy ilyenfajta idegrendszere, vagy ilyenfajta nem tudom milyen. De a lényeg ugye nyilván mégiscsak az, amivel az egyén megküzd amúgy a kis életében, aki hogy mondjam jól, tehát nyilván az ismert emberek körében egy picit ugye a hype-nak köszönhetően ennek más levegője van, és az igazán fontos mechanizmus, vagy amit segíteni kell, az a hétköznapi embernek a nehézségei ezzel kapcsolatban, vagy az előítéletek, amikkel találkozik. Hogy én tulajdonképpen, amikor írtam ezt a beszédet, mert meg kellett írni előre, és le kellett adni, akkor úgy éreztem, hogy ezt most én beleírom, de azt gondoltam, hogy hát tulajdonképpen minek is, mert azt képzeltem, hogy tehát mióta én magam ilyen értelemben aktív életet élek, tehát ilyen serdülőkorom óta nem nagyon rejtegettem ezt soha, és azt is gondoltam, hogy ez olyan tulajdonképpen mindenki számára egyértelmű, de hát ha nem, akkor végül is akkor kezdjük ezzel ezt a beszédet. És nem is számítottam arra, hogy rám nézve valamilyen hatással is lesz ez. És ilyen elképesztően intenzív élmény volt valahogy ezt a részt elmondani, vagy kimondani. Vagy
de tényleg?
Tényleg. Tehát, pedig
én azt gondoltam, hogy vagy mondjuk, ha nézem a felvételt is, amikor mondod ezt a beszédet, akkor nem azt gondolom, hogy na, azért...
Most meghatódott.
Nem gondolom azt. Vagy nem gondolom azt, hogy ez ott belőled így... Nem gondolom azt, hogy annak a mondatnak ott abban a helyzetben a te szádból volt egy ilyen a saját magad relevanciájában egy ilyen plusz felszabadító hatása. És nem. Közben meg azt mondod, hogy mégis.
Igen, de azt hiszem, hogy nem hiszem, vagy nem gondolom, hogy felszabadító hatása volt az, amitől egy erős élmény volt, és nem azt gondolom, hogy meghatározó élmény volt, tehát lehet, hogy akkor meghatározó élmény lett volna az életemben, ha egészen addig a pontig valamilyen módon félek, vagy olyan körülmények között élek, amiben ezt nem vállalhatom föl, és akkor ott nem tudom, 30 mennyi voltam ott, 1-2, amikor ez volt, akkor ott végre kimondom, akkor nyilván felszabadító hatású lett volna. Így valahogy pont, ugye lehet, hogy ez ilyen szakmai ártalom is, tehát, hogy valahogy a nyilvánosságban való beszéd, tehát a színház is valami ilyesmi, tehát hogy ilyen társadalmi, meg érzelmi, meg mentális kérdéseket kiáltunk bele a nézőkbe, hogy most ilyen szépen határozzam meg a színház mikéntjét.
Mi volt a fontos társadalmi és mentális?
És érzelmi.
Kiabálunk bele a nézőkbe.
Igen. Tehát, hogy valahogy ezt éreztem meg, hogy valahogy a közösbe belenyomni egy ilyen vallomást, vagy az ember úgy kiteszi magát, úgy ott áll egyedül egy ilyen térben, tudja, hogy ez ennek ilyen energiahullámai lesznek, hogy nem tudom, az egésznek, tehát volt valami. Az, hogy nem látszott rajtam, az a kulságomnak köszönhető, de engem is meglepett, hogy ez egy erős pillanat volt.
De közben meg aztán nem fogom utána szétszedni még ezt a beszédet, ne aggódj, csomó év táblatából, mert gondolom, nem tudom, akárhányszor megnézed ezt, akkor így, hát lehet, hogy ezt most már másképp mondanám, és hasonló kérdések merülnek fel benned. De közben meg ott akkor úgy volt érvényes, ahogy mondtad, és tök jó volt. De hogy az a mondat benne van végül is, hogy abban biztos voltál, hogy egyszer majd fogsz nyilvánosság előtt ilyen kontextusban nagy közönséghez beszélni, vagy hogy nekem abból így ez volt az érzésem. Ez miért volt számodra egyértelmű, vagy itt inkább arra kérdezek rá, hogy ez személyiségi kérdés, nem?
Hát azt úgy érted, hogy exhibicionizmus kérdése vagy?
Nem, hanem hogy hát vagy exhibicionizmus, vagy valami aktivista lélek, hogy ha én olyan munkát végzek, ami egyébként nyilvánossággal jár, és egyébként mellette meleg vagyok, és van egy felületem, ahol ezt tudom kommunikálni, akkor én megteszem azt, ez egy aktivista szemlélete annak, hogy te azt gondoltad, hogy mindenképpen szeretnél egy nyilvános coming outot.
Igen, hát
de össze lehet kötni az exhibicionizmussal is, hogyha az közeled bár hozzád.
De, igen, de sokkal szemben mondod, mint az exhibicionizmus. Igen, hát ezek ilyen, nem akarok spirituális lenni, meg nem is vagyok az, de hogy ezek ilyen belső tudások, vagy nem tudom, mint az ember így tud magáról, hogy bizonyos dolgokat akar egyszer csak, vagy amikor úgy érzi, hogy ennek megvan a megfelelő pillanata, akkor nem fog ellenállni. És aztán jöttek olyan interjúk, vagy amikor így a pályám elején elég nagy figyelemmel kísért egy csomó orgánum, akkor jöttek ilyen kérdések ezzel kapcsolatban. És vagy mindig azt éreztem, hogy nem valahogy nem ez a megfelelő módja ennek, hogy amúgy van egy interjú a pályakezdésemről, vagy a rendezésemről 8 kérdés, és akkor 8 plusz egy kérdésként még ott van valami, amiben én mondjuk mondok 18 mondatot, és akkor a szerkesztő ebből 2,5 valamit így összetömörít, és akkor ez lesz. Hanem úgy vártam egy olyan szituációt, amiben valamit ezzel tudok valójában szolgálni, vagy valami, most megint csak azt tudom mondani, hogy színházilag egy megfelelő pillanatban történik, és amikor felkértek a Pride megnyitóra, ami lényegében szerepálmom volt, tehát még bőven az egyetem előtt, amikor látogattam ezt az eseményt, akkor úgy elképzeltem magam, hogy talán majd egyszer valamiért engem is meghívnak erre az eseményre, mint megnyitó beszéd tartó alany.
Szóval okay, ez exhibicionizmus. Ez nem aktivizmus.
És igen, tehát hogy azt éreztem, hogy egy ilyen pillanatot szeretnék megtalálni, amikor ezzel ezt el tudom mondani, és még elég sok minden mást is el tudok mondani, és ez végül is jól kiadta magát, azt hiszem.
De mondtad te is, hogy az a coming out az igazából nem a te szűk körödnek szólt már, hanem az egy nagy nyilvánosság előtti coming out volt. Viszont az, hogy történt a te életedben, amikor, nem tudom, 14-15 évesen először szerelmesek leszünk, akkor azt te hogy élted meg, és a te szűk környezetednek, a mikrokörnyezetednek ezt először hogyan tudtad megfogalmazni?
Hát zűrzavaros időként emlékszem rájuk, több szempontból is az volt, mert hát mint Origóhoz, ez a Pride nyitó beszédhez visz. Azért vagyok ilyen friss ezzel kapcsolatban, mert egy másik beszélgetéshez el kellett olvassam újra, tehát most nagyon képbe vagyok, ha nem kellett van, akkor nem biztos, hogy ilyen sok mindenre emlékeznék. De hogy tulajdonképpen nekem, ugye én balettintézetbe jártam, és balerinának készültem, tehát nagyon sok minden változott meg az életemben, vagy nagyon sok mindentől kellett elbúcsúznom. A személyes része a dolognak az igazából rendkívül egyszerű és egyértelmű volt, és nem is tenném a pubertáskorra, hanem így a mindig isre tenném, tehát úgy, ahogy az ember, ahogy ugye felnövekszik, és amúgy bizonyos elméletek szerint két pubertáskor van, az egyik ugye így nagyjából óvoda környékén zajlik az emberrel, a másik meg aztán később, amikor valóban zajlik, és akkor mindenkinek vannak ezek a helyes történetei, vagy legalábbis emlékszik arra, hogy a figyelme milyen irányba összpontosul. Nekem ez egy ilyen nagyon erre a részére nagyon természetesen és szépen emlékszem vissza, és szorongásmentesen, és mivel gyerekek voltunk, ezért a gyerekek ugye mentesek egy csomó társadalmi előítélettől. És aztán, ahogy az ember nő, meg ahogy szocializálódik, ez ugye egyre jobban befedik bizonyos minták, meg dolgok. És aztán én úgy szoktam ezt talán mondani, hogy egy ilyen, mint a kígyó a bőrét, így le kellett vedlenem egy ilyen balerinassággal egybe kötött valamit, ami nem volt annyira azért egyszerű, és a környezetemnek pedig szerintem egy felfoghatatlanul nagy kanyar volt, tehát nem vették be olyan egyszerűen, és mondom, nem csak azért, mert a melegség kérdése miatt, hanem mondjuk az édesanyám, aki egy ilyen balerinát nevelgetett, és járt vele bemutatókra, és az opera első sorában nézte az összes balettet, annak egyszer csak arra kellett tulajdonképpen egy szép reggel felébredni, hogy valójában ez nem így van, vagy hogy nem.
Az ő, tehát mondjuk édesanyád szemében ez egy sokkal ilyen emlékezetesebb egy pillanat volt, és neked volt egy folyamat, hogy emlékszel egy olyan beszélgetésre, amikor azt mondtad, hogy anya, az van, hogy se a balettet nem bírom, meg egy nőben meg vagyok szerelmes, és sajnálom, de le kell vennem ezt a tütüt holnap.
Igen, nem emlékszem egy ilyen beszélgetésre, tehát inkább arra emlékszem, hogy egyszer csak én így, hát nem tudom, mi a jó hasonlat. Tehát egy ilyen teljes megvadulásba kerültem. Bulizás, elszökés, nem bemenés balettórára, tehát ilyen rossz lettem, hogy úgy mondjam. Nem voltam jó abban az értelemben, ami mondjuk egy ilyen balettintézeti fegyelmet illet. Tehát azért az egy nagyon kemény világ, szerintem most már, most is kemény, tehát most is egy sportolói lét, de akkor azért szerintem lélektanilag és pedagógiailag is egy nagyon, nagyon kemény hely volt, és ott nagyon fegyelmezetten éltük az életünket, és hát váratlanul én ebből kirobbantottam magam, és nem csak úgy robbantottam ki magam, mint szerintem, mint egy átlagos tinédzser, aki mondjuk nem hívja fel az anyukáját, hanem tovább marad egy buliban, hanem egy ilyen rockstar életet kezdtem el élni, és hát utolnem, tehát édesanyámmal nem, hogy beszélgettünk valamiről, hanem szerintem ő utol nem ért engem. És amikor egyszer csak valamikor így az érettségi környékén így kénytelen voltunk valahogy egymás szemébe nézni, hogy azért leérettségizni jó lenne, akkor egyszer csak talán akkor mondható egy ilyen pillanat, mert akkor valahogy úgy kipukkadt, akkor én ugye azt mondtam, hogy nem megyek be többet balettozni, és amúgy szerelmes vagyok egy nőbe. De ezért ez már egy ilyen végpont volt a kapcsolatunkban, tehát muszáj volt valamit ezzel kezdeni.
Azért az, hogy egy tini lázad, az nem olyan, értem én, hogy durván lázadtál, elfogadom el, hiszen, hogy durvábban lázadtál, mint az átlag.
Nem tudom, hogy érted el, vagy hogy igen.
Anyukáddal való kapcsolatra vagyok kíváncsi,
hogy azért, hogy
ezt hogy bírta? Igen. Egyrészt azt az időszakot, hogy bírta, amikor te hát renitens volt.
Mondom, hogy ez egy ilyen különösen zűrzavaros időszak volt, és nem csak én miattam, hanem elváltak a szüleim, akkor az sem volt annyira. Tehát az egész egy ilyen nagyon, édesanyám számára szerintem egy nagyon zűrzavaros időszak volt. Hát szerintem elsőre ő valahogy úgy fordította magának, hogy ez valahogy a lázadozáshoz kapcsolódik, tehát hogy én már nem tudok mit kitalálni, mert már minden buliban voltam, és minden szabályt megszegtem, úgyhogy most már csak ez maradt hátra, úgyhogy ide sorolja. És azért hosszú idő, én ugye utána nagyjából szedtem is a sátorfámat, és eltűntem a kontinensről 4 évre, és aztán szép lassan, ahogy én magam is felnőttem, és bizonyos dolgok elmaradoztak az életemből, ez viszont maradt, így nagyon szépen helyre került közöttünk az egész, de nem elsőre, tehát nem az a típusú coming out volt, se vele, se az édesapámmal, mint amit ilyen amerikai YouTube videókon esetleg lehet látni néha, ha az ember ilyet néz, vagy filmekben, ahol nagyon izgul a tini, a pattanásos tinédzser, és akkor megöleli az egész család, szóval ez nem hazudnék, ha ez lett volna, tehát mindenkinek volt ezzel kapcsolatban feladata.
És azok mára megoldottak?
Azok teljesen, tehát ez nagyon, nagyon szépen elrendeződött. Egy olyanra emlékszem, hogy egyszer még azt éreztem, hogy az édesanyámban van valami, de ez nem volt, ez mindez 15 évvel ezelőtt, hogy azt éreztem, hogy van benne valami kis remény, vagy folyamatosan azt éreztem, hogy ha nem tudom, egy férfi nevet kiejtek a számon, akkor egy pillanatra úgy felcsillan a szeme, és akkor volt egy, az is egy nagyon kedves beszélgetés volt, és mondtam, hogy ha saját magát akarja kímélni, vagy nem tudom, a csalódástól, akkor ezt próbálja meg helyre billenteni, és szerintem az neki egy ilyen fontos végpontja volt valamilyen stádiumnak, és nem egyáltalán nem szépítek, meg nem akarom fényezni se őt, sem a kapcsolatunkat, de a konfliktusaink nem ebből vannak, ha vannak.
De közben meg tök durva, mert nem tudom, nem vagyok anyuka, de mondjuk az jut eszembe, hogyha ha van egy ilyen helyzet, akkor így elkezd aggódni. Tehát, hogyha mondjuk coming out-tal az én gyerekem, azt gondolom, hogy elkezdek aggódni mondjuk azért a gyerekért, hogy jó, oké, persze, teljesen rendben van, de azért Magyarországon élünk, nem annyira atomkirály bármilyen kisebbséghez tartozni ebben az országban jelenleg, és van benne egy ilyen féltés, vagy egy ilyen aggodalom emiatt az egész miatt, hogy fog rá reagálni a környezete, akármi. De hogyha ezt az egész helyzetet úgy képzelem el, hogy ott te voltál az a gyerek, akkor mondjuk így az nem jut eszembe, hogy téged így annyira félteni kellett volna.
Igen, hát ez jól esik. De hát...
Vagy így kb. Azt tudom elképzelni, hogy lehet, hogy anyukád egy pillanatra kétségbe esett, és te azt mondtad, hogy nyugi.
Igen, körülbelül
amúgy. Rendben.
Igen, körülbelül szerintem ő nem is emiatt aggódott, hanem tehát mind a mellett, ami nekem ilyen folyamatos határfeszegetés volt tulajdonképpen a közelmúltig, tehát nem rég hagytam bizonyos értelemben abba mindezt, vagy inkább azt mondom, hogy más mederbe tereltem ezeket a típusú energiáimat. Tehát szerintem az ő fő aggodalma az inkább emiatt volt, mert ez rengeteg minden másra kiterjedt, és sokkal veszélyesebb szituációkba kerültem. Szerintem ő elsődlegesen az életemért aggódott, nem az ilyen bagatell dolog volt szerintem mindemellett. De amit mondasz, az fontos szerintem, hogy mondjuk a mi szüleink, vagy az én szüleim, az ő generációjuk azért nagyon keveset, vagy inkább azt mondanám, hogy semmit nem tudtak, tudnak erről, nem kaptak semmi olyan típusú felvilágosítást, hogy a lehető legszebb szóval éljek. Tehát, hogy szerintem ők ő a sötétben tapogatózott, és annál ijesztőbb nincs szerintem, mint hogy semmit nem tudunk. Szerintem, ha neked 20 év múlva coming out-tól a gyereked, egyrészt abban bízom, hogy ez az ország is halad valamerre, még ha fura lépésben is, de én...
Egy nagy kanyarral is.
Igen, én akarok ezekben a dolgokban hinni, vagy hogy hiszek is. De ha a jelen állapotot nézzük, még akkor is sokkal többet tudunk mi már, vagy kevésbé félünk szerintem. Már csak azért is, mert ez az ország akkor nem volt nyitva, tehát nem jöttek be.
De az egészben igen, értem, vagy egy anyuka aggodalmát igazából nincs az a helyzet, amiben nem lehet megérteni valószínűleg, de a te ilyen, nem tudom, ilyen elképesztő biztonságod magadba, az miből jön?
De váratlan kérdés. Az én biztonságom magam, de így tűnök.
Hát annak tűnsz, nem? Hát egy ilyen lázadó tini voltál, aki így ment a saját feje után. Igazából én...
Igen, de szerintem ez nézőpont
kérdése. Egy ilyen rettenthetetlennek tűnik. Aztán mondhatod azt, hogy nem, de hogy így valahogy így nekem úgy tűnik az az út, hogy ott hagyom a balettet, fogok egy repülőjegyet, elmegyek. Az úgy tűnik, mintha... Ilyen jéghátán is megél típus.
Igen, valami ilyesmiről van szó, de valahogy talán inkább olyasmihez kapcsolnám ezt az egészet, hogy tehát most én is csak elemzem, tehát hogy ez csak egyszerűen így van és kész, tehát nem egy tudatos dolog, de úgy volt mindig is, hogy egyszerűen nem tudtam olyan dolgokat csinálni, amiket nem tartottam igaznak rám nézve. És ennyi. És ez kiad egy olyan képet, ami bizonyos helyeken amúgy rendkívül, tehát hogyha valaki jól ismer engem, akkor tudja, hogy vannak bizonyos szegmenseim, amik jól illeszkednek a megszokottba, és rengeteg olyan, ami viszont egyáltalán nem. És ez kiad egy olyan eklektikus képet, ami lehet, hogy bizonyos nézőpontból vadnak tűnhet, de abban tehát abban ez csak valamiféle talán önazonosságnak hívnám, nem is bizonyosságnak, tehát én is el tudok nyilvánvalóan bizonytalanodni, de nem tudok nagyon így mellé beszélni azt illetően, hogy mi az, amit éppen akarok, vagy nem akarok, vagy amiben tudok működni, vagy nem. És mivel nekem is csak ez az egy életem van, ezért úgy döntöttem, hogy nem megpróbálok nem nagyon hazudni azzal kapcsolatban, hogy tudok létezni.
Akárhányszor meséled a történetét annak, hogy ott hagytad a palettet, akkor mindig valamennyire összefolyik, egyébként a Pride beszédedben is összefolyik az identitás kereséseddel. Miközben azt gondolom, hogy azt megéri bizonyos pontokon szétválasztani, nem? És csak erre vagyok kíváncsi, vagy értem, hogy nálad ilyen iszonyatosan együtt működött a dolog, de hogy nem tudom, ezt nem biztos, hogy jól fogalmazom meg, de valami olyasmire gondolok, hogy egyébként a szexuális irányultságod megtalálása mellett
még
is lehetne
balerina. Még simán lehettem volna, hattyú, ez teljesen jól látod, igen. Ilyen értelemben igen. Nem tudom, már ennyire részletességgel a beszédre mégsem emlékszem, de a lényeg ezzel kapcsolatban ugye nálam azért függ össze, és nagyon fontos, hogy egy fehér hattyú, vagy egy kis virágot táncoló balerina is természetesen lehet meleg, vagy akármilyen lehet. De az én esetemben a balett, ami amúgy tök jól ment, és jó voltam benne, tehát nem, sőt, fanatikusan szerettem az egészet, de egyetlen egy dologgal volt problémám, ötös voltam balettból, tehát hogy abszolút technikailag minden rendben volt, de valahogy ezt a fajta identitást, vagy ezt a fajta gender követelményt, ezt a nőiességnek ezt a fajtáját, ami a balett egy nagyon, és a klasszikus balettet mondom, mert a modern műfajok az teljesen más, akkor ez a táncművészeti főiskolán nem volt opció, tehát nagyon az orosz Vaganova szemlélet uralkodott. Tehát a nőiességnek egy olyan pici szegmense volt érvényes, és oké, hogyha abban nem illettél bele, tehát egyszerűen nem tudtál úgy létezni, akkor az probléma volt. És nekem ott folyamatosan, tehát ilyen 10 éves, 11-12 éves kislányt képzelj el, akinek így folyamatosan mondanak valami ilyesmit, amit igazából egyáltalán nem értesz. Csak azt érzed, hogy valami nem stimmel, mondják, hogy ennek így kéne finomnak lenni, ennek úgy kéne, és egyszerűen én, mint nő, én nem vagyok, és nem voltam ez a típus. És valahogy nekem az, hogy így ahogy én milyen típusú szerepeket tudok a társadalomban nőként elvállalni, vagy ebben hogy jelenek meg, az egyáltalán nem egyezett a balerinasággal. Azt gondolom, hogy ha akkor valaki engem külföldre zavar, és elkerülök Bécsbe, vagy Németországban, nem tudom, vagy elkerülök a Pina Bausch együttesébe, akkor lehet, hogy lehetett volna egy különös és szép táncos karrierem ezzel az alkattal, vagy ezzel az identitással. De mondom, ez nekem ott összefonódott, mert ez a küzdelem azért, hogy én minél nőiesebb legyek abban az értelemben, nőiesebb legyek, az én coming outommal így valahogy össze találkozott, és egy időben történt, de nagyon határozottan szeretném leszögezni, hogy ez két külön dolog, tehát nem igaz ez minden egyes balerinára nyilvánvalóan.
Ezzel kapcsolatban voltál valaha mérges mondjuk a Magyar Táncművészeti Főiskolára, vagy hogy nem feltétlenül, vagy nem így konkrétan, nem arra akarlak kérni, hogy most önts rájuk a saras vödröt, mert kaptak eleget.
Igen, nagyon sokat kaptak.
Vagy inkább a magyar balett oktatás rendszerére, vagy hogy az, hogy nem láttak azon túl, hogy egy balerina
milyen legyen?
Milyen lehet? Hát vagy hogy nem így, figyeltek rá, de eléggé.
Igen. Tehát az igazság, hogy így azt így nem mondanám, hogy bizonyos emberekre voltam, vagy tudok mérges lenni abból az intézményből, de ez egyszerűen csak nem függ össze ezzel. És szerintem, aki odaért, mindenkinek megvolt ott a mumusa, mint szerintem egy mondjuk a 90-es években úszó, vagy focizó, vagy bármi ilyesmit csináló, boxoló embernek is valószínűleg volt olyan edzője, aki emberi hangot ütött meg, és úgy próbált vele bánni, és voltak itt, meg álmaimban eljöjjön vissza. De az attitűd, ami ott magához, a műfajhoz volt akkor, szerintem az volt elavult. Tehát egész egyszerűen azok a mesterek és azok a szakemberek, akik akkor ott a csúcsán voltak annak az intézménynek, ott az egész modern tanszék az akkor még nem akkor alakult, és nem volt azonos szinten, vagy azonos elismerésben, vagy azonos figyelmet nem kapott. A Lőrinc Kati küzdött ezért, akkor az még nem tartott sehol. Én egyáltalán nem, ez így sem teljesen igaz, hogy egyáltalán most nem tudom elképzelni magam táncosként, most már vége is lenne nagyjából a pályámnak. Tehát nincs bennem ilyesfajta dolog. Annak mondjuk örülök, hogy ez változott, és hogy talán nem ennyire szűk az alkati, és itt most nem a fizikai alkatot mondom, alkati pálya, ahol ma egy fiatal táncos kislány vagy kisfiú mozoghat.
Mert hogy most igazából azt mondod, hogy előbb-utóbb a táncot is elhagytad volna, tehát azért abban persze igen, lehet, hogy ott akkor abban az identitáskeresésben nem láttál más utat, de egyébként valószínűleg ugyanúgy akartál volna mást is csinálni, színházat csinálni.
Hát ez az igazság, hogy én már akkor is akartam mást csinálni, mikor még oda jártam, tehát ott folyamatosan szerencsétlen, fáradt, sokat dolgozó évfolyam társaimat, mert ott már ilyen egész kiskorunktól dolgoztunk az operaházban, tehát egy napunk az nagyon keményen nézett ki ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagos gyereknek az életet. Este 8-ig, 9-ig ben voltunk a színházban, és én még ezen felül úgy éreztem, hogy mindenféle ilyen kis darabokat, meg koreográfiákat, meg nem tudom, miket kell rájuk erőszakoljak, és aztán ezt bemutatni különböző mestereknek, tehát hogy az egész, ez a probléma, ez fiatal koromban már felütötte a fejét, hogy kiülnék szívesen a nézőtérre, és inkább valamit így távolabbról rendeznék.
Tehát valószínűleg úgyse elégítette volna ki az éjségedet?
Vagy? Hát szerintem valami olyasmi lett volna, igen, hogy táncolok, és akkor előbb-utóbb, és akkor most így nem is félnék annyira kiöregedéstől, mert már lenne egy ilyen társulatom Bécsben, vagy ahogy ismerem magam, valószínűleg Mexikóban alapítottam volna egy kis létszámú kortárs együttest a tengerparton valahol.
Igen. Jó, végül is, hogyha így belegondolsz, akkor kicsit bánhatod.
Igen, most így kimondtam, és azt hiszem, hogy picsába.
Én azt gondolom, hogy vannak ilyen az identitás keresésednek, mert az egy út mindenkinek az életében, tök mindegy, hogy meleg vagy nem, hogy mire eljut odáig, hogy egy ilyen önazonosságot megtalál, vagy valahogy így jobban tudja magáról az az ember, hogy ő éppen kicsoda, az egy út, és én azt gondolom, hogy ebben fontos stációk voltak a balett elhagyása, az, hogy elhúztál innen több évre, az, hogy visszajöttél, és utána a színházzal kezdtél el foglalkozni, és utána pedig a Pride beszéd. És én arra vagyok kíváncsi, hogy te mindeközben ezt a fajta önazonosságnak a megtalálását egy milyen tripként élted meg? Mi volt az agyadban magaddal kapcsolatban akkor, amikor ott hagytad a balettet, ahhoz képest, mint amikor Pride beszédet mondtál?
Hát még hozzátenném ehhez a tulajdonképpen pontos izéhez, amit mondtál. Hogy azért maga a tánc választása és az a 10 év, amit ott töltöttem, azt is egy ilyen fontos tudatállapotnak gondolom, és elég erős lenyomatot hagyott szerintem a személyiségemben. Ami érdekes talán ezzel kapcsolatban, nem tudom, ezt ilyen fura orosz akcentussal mondtam, ezt az érdekest. Szóval, ami érdekes talán az, hogy a házi orvosom félig orosz, és imádom, ahogy beszél.
De tudod utána az?
Hát azt mondja, hogy így felhívtam, hogy mikor kapom az oltást, mert hogy az elsőt megkaptam, és ugye közben már valószínűleg akkor is covidos voltam, na mindegy, és akkor mondja, hogy nem tudom, felhívom a kormányt, letesszük a kagylót, felhívom a kormányt, és visszajövök, és imádom vele, egyszer imádom hallgatni. Na de, talán érdekes az, hogy szerintem egy adottság, tehát ez nem egy olyan dolog, amit én tudatosan így csinálnék. Ma már lehet, hogy figyelmeztetem magam rá egyszer-kétszer, de hogy nagyon jelen idejűen működöm, és működtem egész életemben. Tehát sosem volt az velem, hogy nem tudom, Laosban jött ez az egész, az is egy rendkívül jelen idei dolog volt, tehát velem nem az volt, hogy elterveztem, hogy én majd Laosban, hanem nem is tudtam, hogy létezik ez az ország, tehát amikor megvettem ezt komolyan, tehát megvettem ezt a repülőjegyet Bangkokba, és azt gondoltam, hogy majd valami lesz, nem ott értesültem erről, hogy van ez az ország egyáltalán, hogy Laos, és annyira...
De amúgy oda te lehiggadni mentél?
Egyáltalán nem. Az még így abszolút a menetnek. Tehát az szerintem ott váltottam ötösbe, tehát az egyáltalán nem mondanám lehiggadásnak.
Na látod, mondjuk akkor nem lettem volna az anyukád, mert hogyha azt mondtad volna anyukádnak, hogy jó, lehet, most így ez történt az elmúlt 3 évben, bocs. Most de most bezek egy repülőjegyet, és meditálok, akkor...
Hát figyelj, ez egész nagyon, volt az egésznek amúgy ilyen intellektuális része, meg én azt gondoltam, hogy létezik egy olyan, hogy igazság, és ezt meg kell találni, szóval nagyon sok ilyen idealista, de valahogy azt gondoltam, hogy ott a buddhizmus környékén van valamiféle igazság arra vonatkozólag, hogy, mert az egész dühöm, vagy indulatom, meg a feszegetés, az valahogy azt abból adódott, hogy így rá szerettem volna jönni arra, hogy érdemes élni, ha már így itt vagyunk. Ez az egész megőrülés, ez nem pusztán a én merek bulizni témakör, meg aludjunk a, nem tudom, a 3-as határhegyen, és nem mondjuk meg a szüleinknek, tehát hogy az egészben valami ilyen típusú mélység azért volt, de mindig nagyon jelen idejű volt, és mindig nagyon abba voltam maximálisan, amiben éppen vagyok. Tehát még az, hogy a laoszi bár és az egész élet, abban egyáltalán nem volt jelen az, hogy én majd x évvel később egyszer csak felvételizem, És ezt én amikor ott voltam, én akkor az voltam teljes mértékben, tulajdonképpen, mint egy jó színész, amikor éppen jól játszik egy színpadon, akkor ő éppen minden sejtjével az, ami. És én is azt gondoltam magamról, hogy én itt a Mekong partján fogok megöregedni ebben a bárban, ami nem tudom, hogy majd mit okoz az életemben, de hogy nagyon arra fókuszáltam, hogy itt éppen most mi történik. És aztán jöttek a változások, amik szintén valahogy belülről indultak, tehát valahogy egyszer csak azt éreztem, hogy tovább kell menni, és akkor meg nagyon az volt, hogy na, nekem most tovább kell menni, és azok mindig újabb és újabb dolgokat hoztak. Én ezt amúgy nagyon szeretem, mint létforma.
Ez egy képesség.
Ez egy képesség, de szerintem érdemes, tehát, hogy nem akarok senkit semmire rávenni, de érdemes talán a mosttal foglalkozni, mert ez az egyetlen, ami van. Szóval sok kanyart adott pont ezért. Én dolgoztam például kereskedelmi tévében, ezt kihagytad ebből a...
Tudom, hogy dolgoztál kereskedelmi tévében, és egyébként azt gondolom, ami hogy egy... valószínűleg tök sokat tanulhattál ott, az így jelentett neked valamit.
Igen,
rátérhetünk, az... mert van egy csomó kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban valamire, de nem gondolom azt, hogy egy ilyen iszonyatosan fontos stáció az életedben.
Tehát igaz, illetve arra mindenképpen, tehát hogy ha ez erre a kérdésre akarok válaszolni, amit feltettél, arra mindenképpen egy jó példa, mert akkor is az egy kb. 2 év volt az életemben, nem volt hosszú, de akkor maximálisan az volt. Valahogy én úgy fejlődtem azzal egy időben, ahogy ment előre az életem, és nagyon sokat tapasztaltam. Tehát a balett ideje alatt nem tapasztaltam, vagy nagyon egyféle dolgot tapasztaltam, disziplint tanultam, meg dolgozni tanultam, és aztán utána meg egy ilyen tapasztalati
amúgy ezt nem,
módszerre váltottam.
De ez nem, hogy csináltad a balettet, és azért ott kicsit az van, hogy hát, hogy így, jó, oké, akkor balett. Balerina leszek, és akkor tudom, hogy van előttem egy ilyen karrierút, és akkor van egy pont, amikor ezt az egészet elvágod, húzol egy egyenes vonalat, és azt mondod, hogy minden, ami eddig igaz volt az életemben, az nem igaz, akkor onnantól kezdve én tök megértem, hogy azt mondod, hogy akkor most az van, ami most van. Mert mondjuk vannak az olyan emberek, mint én, akit azzal nyomasztanak, nem tudom, 13 éves korom óta, hogy talált ki, hogy mit akarsz csinálni a szüleim, vagy a környezetem. Neked ezt nem kellett, téged nem nyomasztottak, mert neked volt egy egyértelműség ebbe, hogy balettozol.
Hát persze, de azzal nyomasztottak. Hát az apukám nem örült annyira, hogy balettozom például. Tehát nem gondolta azt, hogy ez a legjobb dolog a földön, hogy én balerina leszek. Az anyukám, mert emiatt már a legjobbnak kellett lenni, tehát hogy szerintem a szülők mindenféleképpen meg tudják találni azt, hogy nyomasszák a gyereküket. Tehát az alap szerintem, vagy nagyon kevés szülőnek sikerül, nem, vagy nem nagyon ismerek olyat, de biztos van. Biztos, hogy van. Ebben igazad van, hogy én hogy emlékszem, hogy ilyen nagyképűek voltunk. Rúzsa Csilla volt a legjobb barátnőm. Rúzsa Csillával nagyon nagyképűek voltunk, hogy mi tudjuk, hogy mit akarunk, mi prima balerina asszolúták leszünk, mi a nem tudom melyik operának leszünk a csillagai, és úgy le is néztük a többi 11 évest, aki csak úgy játszotta a kertben, hogy hát elpazaroljátok az életeteket.
A kereskedelmi tévékkel kapcsolatban meg akarom kérdezni, hogy de ott igazából az volt, nem, hogy leszállt egy repülőről Budapesten, és így nem tudtad, hogy mi van holnap, és adódott egy lehetőség, és elkezdted?
Körülbelül ez volt, amit mondtál. Persze csak azt éreztem, ugye, hogy na jó, így felültem az ágyba kedden, és akkor azt éreztem, hogy most akkor hazajövök, és akkor csütörtökön nagyjából így hazajöttem, kis túlzásra lehet, hogy csak jövő csütörtökön. És akkor volt egy ilyen, igen, egy ilyen now what, és az volt, hogy ez a rendezés dolog, ez már egyszer-kétszer elhagyta a számat így édesanyám előtt is, és akkor ő valahonnan értesült egy ilyen ösztöndíj lehetőségről. A New York Film Academy nevű dolog indított, ez egy amerikai egyetem, indított egy ilyen európai kihelyezett képzést filmmaking szakra, ahova kellett egy rövid filmen pályázni, és akkor valahogy engem így rávett, hogy pályázzak egy erre, és akkor azt megnyertem azt az ösztöndíjat, és elkezdtem.
Egy rövid filmmel?
Aha.
Tényleg?
Igen.
Mi volt az a rövid film?
Me and My Problem, ez volt a címe. Orkok őrzik egy vulkán mélyén a kópiát, szóval nem.
Kár.
És akkor ezzel magam is nagyon meglepődvén bekerültem ebbe a képzésbe, és ott megismerkedtem Kovács Dániellel, aki azóta tulajdonképpen a...
A vállótársaknak, meg egy csomó ilyen az egész sorozat ilyen, maffia nagyura most.
Igen, abszolút egy ilyen nagy úr, és akkor mi oda együtt jártunk, és akkor még ez az egész sorozatvilág, ez nem volt, és akkor megkérdezte, hogy nincs-e kedvem szerkeszteni ezt és ezt a műsort. És akkor arra gondoltam, hogy van, bár nem tudom pontosan, mit jelent az, hogy szerkeszteni, de én ezt el fogom vállalni, mert nincs munkám. És akkor így minden valami olyan helyzetből indult majdnem, hogy ott valami éppen történt az életemben, és akkor abban a helyzetben eldöntöttem, hogy ez kell-e nekem, vagy nem kell, és ami felé így ösztönösen flow-t éreztem, és azért is voltam benne 2 évig, mert volt flója, tehát nem volt alkalmam belefásulni, de egyszer csak kiláttam a fejemből, mert ugye úgy csöppentem bele, hogy ja, persze, hát csináljuk, tehát nagyon sokat kellett nagyon gyorsan összeszednem ahhoz, hogy ne bukjak le. Amikor ez elmúlt, ennek a hype-ja, meg az adrenalinja, akkor persze, akkor egyszer csak azt éreztem, hogy na, akkor mi a következő, vagy hogy tovább kell menni. És akkor megint jött egy olyan szituáció az életemben, ami behozta a színházat, ami teljesen eltűnt a tánccal, tehát olyan nagyon messzire.
Igen, de na, jó, oké, okay, színházrendező okay, szakra felvételiztél, de a filmmel mizu? Az nálad így benne van a kalapban, hogy
képzeld akarsz? El, olyannyira benne van a kalapban, hogy hát most nagyon el voltam foglalva a színházzal az elmúlt 5 évben, plusz ugye az egyetem. Nagyon ez, tehát a balett volt az egyetlen, ami ennyi időt elvett ebből a csekély időből, ami itt a földön ugye megadatik, szóval most muszáj volt még valamiben ennyi időt beletolni. De több interjúban elmondtam ezt az egészet, hogy eredetileg filmrendező szakra akartam felvételizni, de aztán végül színházrendező szakra felvételiztem. És akkor egyszer csak megkeresett 2 producer, akik azt mondták, hogy ha ezt valóban így gondolom, akkor próbálj meg együtt dolgozni. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Egy ilyen
te ilyenben. Írtad a könyv? Tehát van egy könyv?
Van egy könyv.
Amit te írtál?
Amit én írtam. Igen.
Király.
Igen.
Hajrá.
Kösz. Izgulok nagyon.
Igen, de ez olyan lehet, nem?
Igen, mert így a...
Van benned félelem?
Nagyon sok, szinte csak az.
De az téged spanol?
Persze.
Érzed még ezt a színházban?
Hát igyekszem olyan anyagokat, olyan szituációkat előidézni, amik ezt tudják okozni. De próbálok olyan anyagokat választani, amik ilyen halálfélelmet okoznak, és akkor jó. Valahogy nem szeretném azt gondolni, hogy mindaz, ami velem történt, az... Tulajdonképpen mindazért történt, hogy én ma itt Budapesten, a nem tudom milyen térhányban nyugodtan érdegélhessek, és ez vagyok én. Nem szeretek így gondolni magamra, és azt abban is bízom, hogy nem ez a vége a történetnek, tehát hogy mondjuk most a közepén járunk valaminek, és még ebben még vannak változások. Ha csak a saját magánéletemet nézem, vagy az, hogy én mit gondolok arról, ahogy élni érdemes magánemberként, az, ahogy én mondjuk 3-4 évvel ezelőtt értem, az köszönő viszonyban sincs azzal, ahogy most élek. De azért, mert ezek bennem változnak, de szerintem mindenkiben, vagy nem tudom, így ezt képzelem, csak lehet, hogy én egy picit
még akarok majd beszélni
élvezem ezt.
Hogy változik
körülöttem? Hát, hogy változik, igen, és akarom.
De változtatod, nem változik, hanem változtatod.
Igen, ezt már mondták. De igen. Néha így beállítom magam egy ilyen a változások áldozatának, de leszokták rántani a leplet erre.
Szerintem az egy jó tulajdonság.
Ez valamilyen, igen, egyfajta.
Hát teszel egyfajta unottság ellen, vagy azelőtt, vagy tudod azt, hogy igazából minden dologban el tud jönni az unalom szintje, mert valamiért ez így van azért, én ezt gondolom jelenleg, és lehet, hogy majd változik az álláspontom, de én most azt gondolom, hogy minden dologban el tud jönni az unalom szintje. És te ennek mész ellen.
Hát igen, amit
nem ilyen tudatosan.
Igen, hát amit az ember, az már egy dolog, hogy mondjuk az unalom ellen az ember hogy lép fel, vagy úgy lép fel, hogy összecsomagolja a bőröngyét, és azt mondja, hogy lemegyek egy liter tejér, és aztán nem megy vissza többet. Vagy megtanulja azt, hogy vannak különböző, hogy is mondjam, rétegek, amiket lehet mozgatni az életben, nem kell az, tehát, hogy nyilván én abban bízom, hogy én is érek bizonyos értelemben, tehát, hogy nem ugyanúgy orvoslom ezeket a helyzeteket, de hát ez is tulajdonképpen azt jelenti, hogy most éppen itt tartok. Nem hiszem, hogy ide futott ki minden. Nem is remélem, hogy nem.
Szóval, hogy nem gondolod azt, hogy kimentél játszani a az óvodában, és megismerkedtél Timivel, igen, az oda vezetett téged az életedben, hogy most itt ülsz.
Nagyon, nagyon összetett kérdéseket teszel fel valójában, tehát azt gondolom, hogy de, egyrészt, tehát, hogy végül is az események láncolata, vagy a döntéseim láncolata az ide vezetett, de azt nem gondolom, hogy ez egy különlegesen fontos dolog lenne, hogy itt vagyok, tehát csak azt gondolom, hogy éppen itt vagyok, de azt gondolom, hogy az egész nem fut ki semmire, tehát egyszer csak vége lesz, és roló.
A Petrafon kantat egy diplomarendezésed volt.
Igen.
És az egy névjegy letételként értékelhető az, hogy te azt a darabot megcsináltad, de a Petrafon kant az egy, abban elmesélt két nő szerelmi történetét a lehető legnagyobb természetességgel. Van két nő, aki egymásba szeret, aztán összevesznek, aztán balhé van, aztán még nagyobb balhé van, de hát ez igazából úgy is hangozhat, hogy van két ember, meg úgy is, hogy van egy férfi, meg egy nő, szóval, hogy igazából persze az két nő, oké. Okay. Az, hogy te ezt ilyen természetességgel kezeled a világban, az néha ütközött abban, hogy viszont a környezeted ugyanezt nem tudja ilyen természetességgel kezelni?
Hú, hát most a Petrafon kanthoz még egy gondolat, hogy ott ez ilyen alapvető célom volt ezzel az előadással, hogy ez így legyen, és örülök, hogyha ezt te is így élted meg. A mindennapos és belső és érzelmi és ego problémáink azok adottak és ugyanazok, és lehet, hogy tehát azt sem állítanám, hogy egy férfi és egy nő az ugyanazokkal a problémákkal küzd egy kapcsolatban, vagy ugyanúgy küzd, mint mondjuk két férfi vagy két nő, de nagyon hasonlóakkal, és ezt mondjuk érdemes lenne tudomásul venni. De amúgy magamra nézve is, és az egész társadalomnak is ezt kívánom, hogy jussunk el erre a szintre, hogy ez legyen már tök mindegy. Az, hogy én, mi volt a kérdés? Valójában az, hogy az én életemben...
Az a kérdés, hogy te ezt teljes természetességgel kezeled az életedben. Uh-huh. Már azt a jelenséget, azt is, hogy te meleg
önmagamat.
Vagy. Önmagadat. A kérdés az, hogy te ezt ilyen természetességgel kezeled, az valaha ütközött-e abba, hogy viszont a környezeted az nem tudja viszont ezt
valaki
ugyanilyen.
Valaki úgy nézett rám, hogy hát ne vicceljünk már, ez nem természetes?
Hát nem is az, hogy nem természetes, hanem hogy valamennyire... Az nem, ne csináljunk úgy, mint hogyha persze van egy ilyen buborék, amiben élünk, és valószínűleg te is egy ilyen jó kis
buborékban
élsz, és a te környezeted az valószínűleg természetesen tudja kezelni a te létezésedet, de ne csináljunk úgy, mint hogyha egyébként nem lenne egy ilyen plusz, még nem is tudom, hogy minek kell ezt nevezni, egy ilyen plusz hatása annak, hogy te meleg vagy, hogy ezzel így pluszban foglalkoznak, vagy az, hogy nem merik úgy megkérdezni. Te biztos ezeket többször megélted, nem merik kimondani, nem merik megkérdezni, nem tudod, hogy kérdezzenek rá, nem biztosak benne, de gondolják. Tehát ezeket te átélted, nem?
Hát lehet, hogy nem figyelek ezekre eléggé, hogy a többi ember körülöttem mivel küzd a jelenlétemben. Tehát annyit tudok érzékelni például, hogy ahol lakom mondjuk, ott van egy söröző, meg egy étterem így az alaksorban, vagy ott a háznak a lenti részében. Azt így érzékelem, hogy így az emberek mondjuk fürkészik, hogy én milyen vagyok, vagy hogy mint hogyha bejönne egy nem szokványos típusú kutya egy kertbe, és akkor úgy, vagy bejön, és akkor nézegetik így a szőrét, meg hogy a füle egy picit máshogy áll, mint amit kutyáknak szokott. Szóval azt úgy érzem, hogy az emberek figyelgetnek.
Valahol említetted már az interjúban, hogy egészen különbözik az, ahogy most éled az életed, mint az, ahogy 3-4 évvel ezelőtt. És én is látom különböző nyilvános felületeken, hogy valószínűleg egy nagyon boldognak tűnő párkapcsolatban vagy. Ezzel kapcsolatban arra vagyok kíváncsi, hogy hát, hogy milyen ez mit jelent most éppen neked?
Hát, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor igazából ez a típusú változás, ami teljesen független attól, hogy milyen párkapcsolatban vagyok. Régebben indult, tehát, valahogy a szabadságvágynak azon része, ami egy kicsit ilyen önpusztító, vagy ilyen sötétebb oldalhoz kapcsolható, tehát, hogy valami olyan, ami aztán végeredményében az embernek valahogy nem a jól létét szolgálja, tehát az éjszakai lét és a nem koncentrált létezés, tehát valahogy ami a fiatalságot úgy jellemezheti, ha különösen az ember a művészvilágban él, de biztos, hogy nem kell ehhez művésznek lenni. Ez amiben én így meguntam magam, és ez a fajta változás, ez azért nem kapcsolható, vagy nem feltétlenül kapcsolható össze a mostani párkapcsolatommal. De mindenképpen a saját utamnak egy ilyen azon stációja összeérezze, amikor most így arra vagyok kíváncsi, hogy milyen egy picit más dolgokra figyelni, vagy más
lehet,
típusú...
Lehet, hogy csak öregszel, nem?
Hát, kösz, hogy ezt... Lehet, hát egy másik szakaszába ért az életem, az biztos.
Igen.
És ehhez, tehát az is van, hogy szerintem az ember úgy vonz dolgokat az életben, tehát amikor én mondjuk 6 évvel ezelőtti állapotomhoz nem tudtam volna egy olyan embert vonzani, akivel mondjuk most vagyok, mert érted, tehát, hogy...
Hát meg most éppen azt foglalkoztat, vagy az tök jól leköti a figyelmedet, meg az energiáidat, meg jól érzed magad abban, hogy építetek egy buszból egy lakóautót, amiben majd lehet aludni, meg enni, meg utazni, meg ilyenek, szóval, hogy valószínűleg a 3-4 évvel ezelőtti énedet ez sem tette volna boldoggá, de ez csak annyi, hogy az ember változik.
Igen, ez most egy nagyon fontos dolog az életünkben, ugye mind a ketten színházban dolgozunk, ez a karantén egyrészt nagyon pihentető volt, mert mind a ketten rengeteget dolgoztunk az elmúlt időben, de aztán valahogy így a szabadságvágy, meg a nem tudom mi, a kreáre, az most ebben a formában budjant ki. Ez egy rendkívüli módon girl power feminista tett. Egyrészt olyan dolgokkal szembesülünk, például az asztalos műfajjal, ami egy tényleg csodálatos szakma lehet annak, aki ebben tényleg ügyes, tehát hogy így le a kalappal, de azzal is találkozunk, hogy annyira be vagyunk arra nőként, és még én is, aki egy ilyen, mint ahogy mondtad, fura valaki.
Hát ebben az esetben inkább az, hogy egy maszkulin csaj vagy, nem?
Igen,
erről
igen.
Erről van de szó, hogy erről beszélünk.
Erről beszélünk, de hogy tehát, hogy nagyon, nagyon sok mindenre azt gondoljuk, hogy ez egy tényleg egy csavart, egy fúróval, egy fémet és egy fát, azt csak egy férfi tud összecsavarozni. És ez kiderült, hogy nem igaz.
Egyre rosszabb itthon melegnek lenni, vagy LMBTQ közösséghez tartozni, és akkor, amikor mondjuk azt érzed, hogy egy ilyen tök jó vágányom van egyébként most az életed, akkor néha nem kezdesz el, jó nem kezdesz el szorongani, hát mondtad, hogy nem szoktál szorongani, de mondjuk hogy érzed magad attól a politikai közbeszédtől, vagy attól, ahogy a politikai közbeszédben irányítják a figyelmet, vagy gyűlöletbeszédet keltenek a melegek közösség ellen?
Azt remélem nem mondtam, hogy nem szoktam szorongani, mert azt akartam, hogy azt mondtam szerintem, hogy ha szorongok, akkor ne próbálok valamit
változtatni, igen.
Változtatni, mert szorongani azt azért szoktam.
Az nagy képű dolog azt mondani, hogy nem szoktál
hát
szorongani.
Nekem volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy nem szorongott soha, és egyszerűen azt éreztem, hogy ez egyszerűen nem gondolom azt, hogy egy nap el tud telni anélkül, hogy egy pillanatra az ember valami így ne lenne ez egy ilyen hülye szarérzése, vagy legalábbis...
Igen, de én most itt arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire határozza meg a te...
Igen, csak ezt akartam így korrektúrázni, hogy erről nincsen természetesen szó. Több irányból tudom megközelíteni. Egyrészt rémes érzés. Hát nem tudom ezt jobban mondani. Nagyon szar érzés szerintem bárkinek, aki ehhez a közösséghez tartozik. Szerintem azoknak is, akik...
Nekem is szar érzés.
Igen, akik nem tartoznak ehhez a közösséghez, csak nem esik jól nekik ez a fajta gondolkodás. Általában úgy tudom oldani a szorongást, hogy hátrébb lépek egyrészt, másrészt alkotó emberként vizsgálom, és akkor már is egy kicsit könnyebb.
És mondjuk odaig elmegy a szorongásod, hogy befolyásolja mondjuk azt, hogy te hogy alakítod az életedet, akár addig, hogy igen, lehet, hogy én szeretnék egy gyereket, és tök jó lenne, hogyha a szerelmemmel lenne egy közös gyerekünk, de egészen egyszerűen azt érzem, hogy ez most nem az a hely, és nem az a helyzet, és nem az a pillanat ebben az országban, amikor ez jó ötlet.
Nagyon röviden azt mondani, hogy nem. De ha azt gondolom, ha a kifejtést szeretnél, akkor... Azt érzem, hogy, és nem biztos, hogy igazam van, tehát vannak olyan barátaim, akik azt mondják, vagy ismerőseim, melegek, hogy ők azt gondolták, hogy szeretnének gyereket még x évvel ezelőtt, de ezek mellett a szózatok mellett, amik most elhangoznak, ők nem kívánják egy gyereknek ezt a típusú alapfelállást, hogy ők már úgy kerülnek ebbe a társadalomba, hogy az ilyen szinten elutasító, az ilyen típusú gyerekekkel. Én most nagyon jó, hogy emellett, mint hogyha engem ez nem érdekelne. Természetesen érdekel, mint ahogy hanem minden érdekli az embert, hogyha a szülővé akar válni, hogy mi történik a gyerekével. De mégis azt érzem, hogy ha én gyereket szeretnék, nem állt tőlem távol ez a gondolat amúgy, akkor leginkább és legelőször azt a mikroközösséget vizsgálnám meg, amiben ez a gyerek beleszületik, és azt vizsgálnám meg, hogy abban az időben és abban a burokban, amiben ő ott így van, abban ő mit kap és mit nem kap, és ebben én és mi készen állunk-e. Én ismerek természetesen olyan gyerekeket, akiknek azonos nemű szülei vannak, és természetesen azt gondolom, hogy a gyerekeknek figyelem és szeretet kell, meg némi segítség ahhoz, hogy felnőjenek, és ennyi. Valószínűleg valamiféle morális középpont és hasonló
és kaja.
Dolgok. És édesség, és kinder csoki.
Köszönöm szépen.
Én is.
Elfogadhatatlannak tartom, hogy a kormány igyekszik egybemosni a gyerekekkel szemben elkövetett, megbocsáthatatlan bűnök elkövetőit az LMBTQ közösség tagjaival. A beszélgetést a benyújtott és most már megszavazott törvénymódosítás előtt készítettük. Köszi Kriszta, hogy a múlt héten újra úgy érezted, hogy fontos megfogalmazni egy-két dolgot.
Ez időtájt indult be a teljes őrület. Menő és nem menő emberek, kezelhetetlen hormonális és mentális amplitúdok, csillapíthatatlan élet-étvágy. Folyamatos megfelelés és készültség, hogy valahogy az ember fennmaradjon a pubertás áramló, zavaros tengerén. Hálásan kapcsolódtunk rá minden olyan pedagógusra, aki hozzánk szólt, aki a mi szemünkön keresztül magyarázta a világot, azt a világot, ami körülöttünk van, a valóságot, a sokszínű, többpólusú világot.
Épp a plafonon a szemed, keresed a bűnbakot, levezetnéd rajta már a 8 órányi műszakot. Aztán meglátod a bókod, vesz aztán a szerencse, hátra dőlsz agyat, hogy a gyűlölet a nyelvedet vezesse. Ádám és Éva, nem Ádám és Béla, miért jössz ezzel folyton?
Ez volt a Mit Gondol Podcast. 2 hét múlva újra jelentkezem. Addig is iratkozzatok fel ránk a lejátszótokban, és keressetek meg az Instagramon, meg a Facebookon is. Ha ezek megvannak, tuti nem maradtok le a következő epizódról. A műsort készítette Grögerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunkaszerkesztő, Obbágy Máté zeneszerző, Román Balázs kreatív producer, és Hampuk Richard producer. Én Luca vagyok, és a Mit Gondol Podcastet hallottátok. Beaton Studio.